Köszönöm szépen. Szeretnék érdeklődni, hogy látszik-e most a megosztásom.
Igen, látható.
Tökéletes. Köszönöm szépen. A kedves kollégákat sok szeretettel köszöntöm. Sok kedves név van itt, akiket személyesen is ismerek, úgyhogy nagyon örülök. Annak ellenére, hogy így távolból digitális eszközökkel kell megoldani, azért valahogy ez a jelenlét átalakítható. Az én előadásomnak az alapkoncepciója az, hogy a COVID-19 járvány hatására megnőtt a digitális technológiáknak a jelentősége nem csak az oktatásban és a távmunkában, vagy a munkavilágában, hanem ugyanúgy a közgyűjteményeknek is az ökoszisztémájában. És az előadásomban bemutatok egy olyan koncepciót, aminek az a célja, hogy bevonjuk valahogy a közösséget a közgyűjtemények univerzumába, ott zajló munkába, és ennek az involvációnak a mintája az a social médiának a természetéből fog fakadni. Az alapkoncepció az osztályozáson fog alapulni, ami, mint látni fogjuk, a közösségi médiának pillanatnyilag az egyik alapja, és egyébként a gazdaság digitalizációja is jelentős mértékben erre épül. Én úgy gondolom, hogy a crowdsourcing jelenséget, amit a címben is megjelöltem, nem kell különösképpen bemutatni, azért, hogy pontosan kijelölhessem a határait annak, hogy miről szeretnék beszélni, csak röviden felvázolom azokat az elemeit, amelyeket fontosnak tartom itt. Az első a szolgáltatások, ötletek és tartalmaknak a közös megalkotása. A másik az önkéntes online részvétel. Tehát rögtön látszik, hogy itt nem egy professzionális jelenlétről és munkafolyamatról van szó. Egy nyílt felhívás segítségével történik, egy nagy hálózathoz intézzük ezt a felhívást, adott esetben nálunk ugye a magyarul beszélő, magyar kultúrához tartozó közösségi média felhasználókhoz. A kollektív intelligenciára alapoz, ez majd picit kapcsolódik az ökörsúlyához, egy elosztott probléma megoldásról van szó, és specifikus célokat szolgál. Az utóbbi azért nagyon fontos, mert akik foglalkoznak a közösségi médiával, és én digitális média és digitális pedagógia kutató vagyok, azt tapasztalom, hogy ha nincsenek meg azok a konkrétan meghatározott célok, akkor maga az alkotói folyamat is igazából terméketlen marad. Szerintem sokak számára ismerős ez a kép, és maga a történet, hogy annak idején a középkori vásárokon igazából az egyik fő elem volt, amivel tudták szórakoztatni magukat a jelenlévők, egy ökörsúlyának megtippelése, és itt minél több találat érkezett, annál pontosabb volt maga a találat is. Tehát van funkcionális előzménye, de hát a Web 2.0 forradalmasítja ezt a típusú együttműködést, hisz magának a Web 2.0 platformnak és gondolatvilágnak is ez az alapja. Miről is van pontosan szó? Egy paradigmaváltás történik ugye a közösségi média platformokon, vagy inkább azt mondom a Web 2-es platformokon, az információ menedzserben, feladatmegoldásban, digitális állampolgárok bevonásában. Gondoljunk csak a Wikipédiára, ami a legnagyobb nyitott enciklopédia, és amikor nonformális tanulás során ismereteket kívánunk szerezni, akkor a Google a Wikipédiának a találatait jeleníti meg gyakorlatilag elsőként. A digitalizációnak a disztruktív jellegére szeretnék rámutatni. Nem vagyok biztos, hogy ezt a kifejezést így kell írni, mert sehol máshol nem olvastam, ugye az angol disruptive technology-nak a magyar kreatív szétbomlasztó technológia felel meg leginkább, de szerintem túl hosszú. És a szakirodalom az utóbbi években azzal kezdett el foglalkozni, hogy az interaktív platformok rendszerében gyakorlatilag egy olyan változás történik, ami egyszerre felerősít bizonyos tendenciákat, és ezáltal épít, de másik oldalról pedig rombol. Ezt úgy érdemes a gyakorlatra, vagy a mi előadásunk, vagy az én előadásomra átfordítani, hogy a világban olyan változások zajlanak a digitalizáció hatására, amelyek, hogyha nem vagyunk képesek magát a digitalizációt tudatosan használni, akkor mindenképpen hátrányt szenvedhetünk. Láthattuk a gyakorlatban, hogy az oktatásnak milyen gyorsan át kellett állni a digitális platformokra, és azért Én csak zárójelben megjegyzem, hogy egyáltalán nem biztos, hogy jót tett ez a digitális pedagógia ügyének, hisz nem konkrét módszertanok alapján történt, hanem azonnali megoldásként kényszerből. A Amazonnak és a Netflixnek a példáját szeretném ide hozni, és hát egy olyan példát, ami negatív. Az Amazon példája, ugye az Amazon az képessé vált gyakorlatilag a semmiből egy olyan áruházzá válni, ami első körben könyveket, majd digitális tartalmakat kínált, ma már sokkal szélesebb a skála, és képes volt a digitális technológiát tudatosan használni. A Netflixnek a neve, annak ellenére, hogy a Hulu, Disney Plus és más streaming szolgáltatások is jelen vannak, összefonódik az online videótéka fogalmával. Tehát ők azok, akik ezt a disruptive jelleget úgy használták, hogy gyakorlatilag a saját gyűjteményeiket, tartalmaikat képesek legyenek több 100 millió felhasználóhoz elvinni. A zeneipar, a Spotify és másoknak a vezetésével kezd magára találni, de az első években ez nem így történt. Milyen kapcsolatok vannak a közgyűjtemények világa és a social media világa között, igazából milyen ellentétek első körben? Ugye az első a szerkesztő alapú, tehát itt olyan emberek ülnek alapvetően a konferencián, akik hihetetlen professzionalitással dolgoznak például a gyűjtemények digitalizációján, mint hallottuk az előző előadásban is. Ezzel szemben a közösségi médiában a közösségi szerkesztés dominál, alapvetően a tömegek bölcsessége az, aminek alapján kialakulnak bizonyos struktúrák. A professzionális tartalmakhoz kapcsolódik az, hogy szabályozások szerint történik a gyűjtés és osztályozás, viszont a túloldalt a Web2 környezetében a címkézés már jelen van egy ideje, és fontos eleme a különböző tartalmaknak az osztályozása. Ezt az osztályozást nem professzionális felhasználók végzik, ezért fontos egy széles ugye, felhívást intézni. A címkézés megjelenik már a gyűjteményekben is, viszont amiben most elől jár a Web2, az algoritmusoknak az alkalmazása. Hozok néhány példát, de előtte nézzük meg, hogy milyen az elérése az egyes közösségi média platformoknak. A Facebook 2,5 milliárd fölött tart egyébként, ez januári adat, 2,7 milliárdról beszélünk, és a YouTube is mondjuk 2 milliárd embert ér el. Tehát egy crowdsourcing, mondjuk angol nyelvű felhívás igen sok emberhez el tud jutni. Magyarországon egyébként 6 millió felhasználója van a közösségi médiának, és látjuk, hogy 94%-uk mobilon keresztül éri el, és az idő, amit a médiával töltünk, az internet esetében ez egy átlagos, ugye felnőttre vonatkozik, az majdnem 7 óra, amit internet használattal tölt valaki. Tehát látjuk, hogy itt egy nagy váltás történt, ugyanis a televíziózásnak már pontosan a dupláját látjuk. De itt van kezemben egyébként ugye Timor Illinek a Miért rajtunk múlik, hogy mit is hoz a jövő című könyve, amiben ő nagyon érdekes modellt vázol föl, amit szerintem a közgyűjtemények világában is hát koncepcióként lehetne felhasználni, és ő a könyvében azt mondja, hogy az új üzleti modellnek az alapja a hozzáférés, pontosabban az azonnali hozzáférés a szolgáltatásokhoz, legyen ez esetünkben a tartalmakhoz, az on-demand, tehát hogyha megjelenik a kereslet, ő ezt az Uberre meg az Airbnb-re használja, de ez nálunk is érvényes lehet. Hogyha megjelenik a kereslet egy adott termék iránt, produktum iránt, akkor azonnal ki lehessen elégíteni. Magas szintű felhasználói élménynek kell ehhez párosulnia, tehát a Netflix, a közösségi média korában a felhasználó magas szintű élményre vágyik, és olyan környezetben tölti az idejét. Ne felejtsük el egyébként, hogy 1,7 másodperc az, amikor a Facebooknak a feedjét görgeti valaki, és kiderül, hogy megfogja a tekintetét, érdeklődését egy tartalom, egy poszt vagy sem. A kiterjesztett munkaerő ennek az új modellnek a része, hogyha most nem a fuvar megosztásról beszélünk, hanem a crowdsourcingról, ami az előadásom témája, akkor ez azt jelenti, hogy több száz ember képes egy gyűjteménynek a címkézésében, értékelésében részt venni. Egy egységes platformon történik, ez is nagyon fontos, és az algoritmusokkal zajlik, azok segítségével történik maga az irányítás, ennek még lesz szerepe az előadásom végén. A lényeg az értékelésen van, ugyanis a közösségi média és a Web2 egy olyan helyzetet teremt, ahol a legtöbbre értékelt tartalmak, a legnépszerűbb tartalmak azok, amelyek ugye előre kerülnek, és ezek képesek a figyelmét mindenkinek megfogni. Az Amazonnak az értékelési rendszerén úgy gondolom, hogy nem ismeretlen senki számára, tehát a laikusok számára sem, és én kikerestem az augusztusi legfrissebb adatokat. Látjuk egyébként, hogy politikai paletta két oldaláról is szerepel könyv, ami megnyugtató, és itt vannak a csillagozások. Ugye az első könyvet 31 ezeren értékelték, az utolsó 53 ezeren értékelték, valószínűleg 15 értékelésnél tovább senki nem jut el, viszont azt látjuk, hogy a csillagozás és a szöveges értékelés az, ami az aktivitást jelöli. Miért izgalmas ez? Azért, hogyha oktatás világából hozzunk még egy példát, a Quizlet, mint a gamifikáció és a tanulásnak egy fontos eszköze, ugyanúgy épít az értékelésekre, és hogyha mondjuk történelemből szeretnénk ismereteket szerezni nonformális módon, akkor különböző táblákat, kártyákat tölthetünk le, és ezeket mások értékelnek. És minél többen és minél magasabbra értékelik őket, annál, ugye a Máté alapján, annál több emberhez fog majd eljutni maga az a kártya, és ez a folyamat ugye felgyorsul majd. Itt egy kávézónak az értékelése miért izgalmas? Azért, mert az algoritmusok annak a szerepe megnő a különböző ugye, tartalmak értékelésénél. Biztos előfordult velünk, hogy szerettünk volna értékelni egy adott helyet, én itt egy kávézót választottam, és most már a Facebook nem dolgozik csillagodás rendszerével, hanem szöveges értékelést vár el, és a gépi tanulás segítségével ugye az algoritmusok azok már megértik, hogy az értékelés pozitíve vagy negatív. A korábbi csillagszámok azok még az előző időszakból származnak. Tehát és minél több jobbak ezek az ajánlások, annál előrébb kerül egy adott vállalkozás vagy adott termék. Most nézzünk meg egy konkrét problémát. Mondjuk azt, hogy egy közgyűjtemény elemeit szeretnénk egy online gyakorlatilag gyűjteményben rendezni. Miért fontos? Ez ugye előadásom elején mondtam, hogy a COVID-19 járvány hatására nagyon sokan múzeumokba, könyvtárokba online járnak. És számtalan cikk foglalkozik nyugaton, hogy a Guardiantól kezdve összefoglalja azokat a például múzeumi honlapokat, amelyek szerintük kellőképpen interaktívak, élményszerűséget biztosítanak, és a tartalmaknak adnak egy olyan környezetet, ami miatt már érdemes oda látogatni. Hát nézzünk meg egy könyvtár, egy gyűjteményt, aminek létrehozunk egy weboldalt, és a javaslatnak a lényege az, hogy intézzük egy online felhívást, ahol majd egy ajánlót hozunk létre. Egésznek az a lényege, hogy egy olyan ajánlást hozzon létre maga a közösség, ami többieket majd bevonz. Tehát hiába mi, mondjuk ez a felsőoktatásos jellemző, hiába gondoljuk mi azt, hogy egy nagyon professzionális jelenlétet építettünk ki, hogyha nincsen mondjuk érdeklődés online, de hogyha megengedjük, hogy a közösség ma a saját sémája, gondolkodási logikája alapján írjon olyan véleményeket, amelyek adott esetben sokkal több embert érdekelnek abból a célcsoportból, mint ugye, amit én írnék a tartalom vagy a kérdés létrehozójaként, akkor sikeresebbek lehetünk. Határozzuk meg, hogy hány elem kerül ebbe az ajánlóba, és a közösség egy adott időintervallum alatt címkézze meg, és értékelje szöveggel, és hát mi használjuk még a csillagokat, a gyűjteménynek az egyes elemeit, így kialakul majd egyfajta sorrend, és ekkor írni kell egy programot, egy egyszerűbb algoritmust, ami különböző súlyozás alapján kiválogatja a legmagasabbra értékelt egyrészt elemeket, itt a szöveget is figyelni kell, és a gépi tanulása meg tudja csinálni, és a csillagozást. Másik oldalról pedig a legtöbb címkéhez tartozó alkotást, tehát elképzelhető, hogy valaki azt mondja, hogy most épp azok a könyvek, amelyek a digitalizációs kapcsolódnak, azok a legfontosabbak, a digitalizáció címkéhez ugye tartozó könyvek akkor kiemelten szerepelnek ebben az ajánlásban, és a döntésük indoklásához pedig használjunk egy címkefelhőt, ami az adott vizualizációban nagyon fontos, és akkor látni fogjuk egyébként, hogy melyek azok a tartalmak, amelyek igazából rendkívül népszerűek, tehát nagyobb lesz maga az az elem a címkében. Tehát ez csak egy koncepció, amit javaslok akkor, és igazából én igyekeztem, hogy azért igen időben legyünk, így nagyjából összefoglalni, amit szerettem volna mondani, és akkor köszönöm szépen a figyelmet.